Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a Schönstatt mozgalom papjaihoz. A család támadás alatt áll, a különféle ideológiák kifosztják az emberi értékeket. A Szentatya gyásztávirata Mihail Gorbacsov halálára. A népek testvériségéért munkálkodott. Ki a fontosabb? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
A Schönstatt mozgalom papjaihoz. A család támadás alatt áll, a különféle ideológiák kifosztják az emberi értékeket. Ferenc pápa a főkáptalanjuk alkalmából fogadta az 1914-ben Németországban született katolikus máriás mozgalom, a Schönstatt közösség papjait. Arra kérte őket, hogy adjanak választ az emberek nehézségeire és szorongásaira. A spanyol nyelvű beszéde előtt a pápa köszöntötte a mozgalom augusztus 21-én megválasztott új legfőbb előjáróját, Alexandre Avi Mello atyát.
Querido padre de Schönstatt, agradezco al nuevo superior general, padre Alexandre Avi Mello, sus amables palabras.
A brazil szerzetes 5 éven át a világiak, a család és az élet vatikáni dikasztérium titkára volt. Szolgálatáért a pápa háláját fejezte ki.
Te fue mi secretario en Aparecida, después mi guía en la visita a Rio de Janeiro, después secretario acá.
Ő volt a titkárom Aparecidában, majd a vezetőm Rio de Janeiroban, és a titkárom itt a Vatikánban. Köszönöm az elmúlt években a Péter utódjával szeretett közösségben végzett együttműködést az egész egyházjavára. Eredményes szolgálatot kívánok önnek ebben az új megbízatásában, fogalmazott a pápa. Ezután köszönetét fejezte ki az egész Schönstatt mozgalomnak.
Queridos padres de la comunidad de Schönstatt, ruego al Espíritu Santo que haga fructificar todos los esfuerzos que han realizado durante el capítulo general.
Kedves testvérek! Gyönyörű szolgálatot végeztek az egyház és a világ javára, kiváltképpen azáltal, hogy elkíséritek a családokat életük eseményeiben és viszontagságaiban. Hirdetitek minden tagjuknak a szeretett közösség szépségét, amelyet az Úr hozott létre népével. Ma sok házasság van válságban, sok a megkísértett fiatal, az elfelejtett idős, a szenvedő gyerekek. Ti vagytok a remény üzenetének hordozói ezekben a sötét helyzetekben, amelyeken az élet minden szakaszában élő ember átmegy, mondta a pápa. Ezzel párhuzamosan folyik az emberi értékek kifosztása, amelyet a különféle ideológiai gyarmatosítások hajtanak végre brutális módon, tette hozzá a pápa az írott szövegtől elszakadva.
El mundo nos exige cada vez más que demos respuestas a las interrogantes inquietudes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
A világ egyre gyakrabban azt kéri tőlünk, hogy adjunk választ korunk embereinek kérdéseire és aggályaira. Az egyik legkomolyabb aggodalom a családdal és annak természetével kapcsolatos, figyelmeztetett a pápa. Gyakran látjuk, hogy a család természetét különböző ideológiák támadják, amelyek aláássák azokat az alapokat, amelyek az ember és általában véve az egész társadalom természetét alátámasztják. Ezen kívül a családokon belül sok esetben tapasztalható, hogy nincs megértés az idősek és a fiatalok között. A pápa utalt a szerdai általános kihallgatáson tartott katekézis ciklusára, és hangsúlyozta.
Recientemente en la catequesis de los miércoles afirmaba que la alianza entre las generaciones, es decir, de los mayores con los más pequeños, es lo que puede salvar a la humanidad.
A nemzedékek, vagyis a legidősebbek és a legfiatalabbak szövetsége az, ami megmentheti az emberiséget, mert így megőrizhetjük a személyes és családi identitást. A családban nem csak a genetikai örökség vagy a vezetéknév öröklődik, hanem mindenek előtt az a bölcsesség is, hogy mit jelent Isten terve szerint embernek lenni. Megváltásunk misztériuma tehát szorosan összefügg a családban megélt szeretettel. Ne felejtsük el, hogy a hitet végső soron mindig dialektusban közvetítik a családokon, időseken, nagyszülőkön keresztül, jegyezte meg a pápa.
Pienso en el modo que nos ofrece la Sagrada Familia y especialmente la Virgen María, quien cuida con amor tierno y comprometido de todos sus hijos e hijas.
A példakép a Szent Család, és mindenek előtt Szűz Mária, aki gyengéd és elkötelezett szeretettel gondoskodik minden fiáról és lányáról, különösen a testben és lélekben legszegényebbekről. A Sőstadt családmozgalom tagjai nagy szeretettel tisztelik a szűzanyát, a háromszor csodálatra méltó anya címmel.
Renovándose siempre con la gracia del Espíritu Santo y siendo valientes para abrir caminos nuevos al servicio de las familias.
Szűz Mária mindenki számára alapvető modell, aki arra sarkal, hogy hidakat teremtsünk, amelyek a testvéri szereteten és a leginkább rászorulókkal megosztott javak közösségén alapulnak, nyomatékosította Ferenc pápa. Beszéde végén arra buzdította a Sönstadt mozgalom tagjait, hogy haladjanak előre apostoli szolgálatukban, mindig megújulva a Szentlélek kegyelme által, és bátran nyissanak új utakat a családok szolgálatában, hogy újra felragyogtassák az Isten és az emberek között létrejött szövetség szépségét, a lelkiség és a keresztény értékek megélt tapasztalata által.
Ferenc pápa gyásztávirata Mihail Gorbacsov halálára, a népek testvériségéért munkálkodott. Szerdán 91 éves korában elhunyt a Szovjetunió utolsó vezetője, akit Ferenc pápa így jellemez részvét táviratában. Elismert államférfi, aki országa jólétéért fáradozott egy olyan korban, melyet jelentős változások határoztak meg. A Szentatya Mihail Szergejevics Gorbacsov orosz származású szovjet politikus lányának, Irinának címezte táviratát. Hálával emlékezik a népek közötti egyetértés és testvériség érdekében tett előremutató tevékenységére. A Szovjetunió utolsó elnökét 1990-ben béke Nobel-díjjal tüntették ki. A pápa nagyra értékeli, hogy a méreható változások korszakában Gorbacsov sokat tett országa előrehaladásáért. Részvétét fejezi ki az elhunyt politikus valamennyi hozzátartozójának, illetve mindazoknak, akik őt elismert államférfinak tartották. Ferenc pápa imádkozik lelki üdvéért, és Istentől örök békét kér Mihail Gorbacsov számára. 2000. novemberében a Vatikáni Rádiónak interjút adott Mihail Gorbacsov, aki részt vett a béke Nobel-díjasok csúcs találkozóján Rómában. A mai napig aktuálisak az akkor tárgyalt témák, mint a nukleáris leszerelés, vagy a fejlődő országok adósságának eltörlése. 1989. december 1-én történelmi találkozó jött létre a Vatikánban az akkori szovjet elnök és II. János Pál pápa között. Alig 3 héttel korábban a berlini fal leomlásával megnyíltak a béke távlatai, melyek néhány hónappal azelőtt elképzelhetetlenek voltak. 11 évvel e történelmi találkozót követően Mihail Gorbacsov újból az idős lengyel pápa elé járult, a Rómában megrendezett béke Nobel-díjasok csúcs találkozója alkalmából. Ezen a napon, 2000. november 13-án a politikus nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a világtalálkozó fontos témáiról. Olasz kollégánk Alessandro Gizotti tette fel a kérdéseket Gorbacsovnak egy tolmács segítségével. Az akkor még pályája elején álló munkatársunk, aki azóta a kommunikációs dikasztérium helyettes felelős szerkesztője, korábban szentszéki szóvívő volt, felidézte, milyen izgalmat érzett, amikor a 20. század egyik jelentős alakjával szemtől szemben állhatott és beszélhetett. 22 év telt el a történelmi interjú óta, de az akkor kifejtett témák máig aktuálisak, elég csak az ukrán helyzetre gondolnunk. A 2000-es csúcs találkozón megvitatták a globalizáció kérdését, vagyis hogy a jövőben az milyen következményekkel jár, és miként lehet a globalizáció nyújtotta lehetőségekből egyenlőképpen részesedni. A nukleáris leszerelés sürgősségét is hangsúlyozták. Gorbacsov megállapította, ebben az időszakban olyan folyamatok zajlanak, amelyek a teljes leszerelés helyett félő, hogy azzal járnak, hogy egyre jobban elterjednek az atomfegyverek. Végül egy olyan új világrendről beszéltünk, amelynek a Szentatya szavai nyomán stabilabbnak, igazságosabbnak és emberibbnek kell lennie. A szegény országok adósságával kapcsolatban, mely sajnos két évtized távlatában sem oldódott meg a pápák számos felhívása ellenére sem, az utolsó szovjet elnök akkor elmondta, hogy személy szerint a fejlődő országok adósságának eltörlése mellett teszi le voksát. Ez persze nem elegendő szerinte a gazdaság fellendítéséhez, amihez kidolgozott, összetett eszközrendszerre van szükség, hogy segítsük ezeknek az országoknak a fejlődését, mondta még 20 évvel ezelőtt a Vatikáni Rádiónak az akkor béke Nobel-díjjal kitüntetett Mihail Gorbacsov. Ki a fontosabb? Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 23. vasárnapra.
A kereszténységet joggal tartjuk a személyes szeretetből fakadó és személyes szeretetre hívó vallásnak. Annál inkább zavarba ejtő Jézus beszéde követésének feltételeiről, hozzátartozóink és önmagunk gyűlöletéről és a kereszthordozásról. Először azt érdemes tisztáznunk, hogy a gyűlöl kifejezéssel magyarra fordított miszeó görög ige, a héber szaná fordítása, ami egy dologgal szembeni döntést, attól való elszakadást jelent, nem negatív érzelmeket. Tartalmilag tehát két dolog vagy viszony összehasonlíthatatlan fontosságbeli különbségét érthetjük a gondolat alatt. Jézus követéséhez képest tehát minden emberi kapcsolat és érzelem fontossága sokadrangú. De a Jézus szájából ijesztően ható gyűlölni szó használata mellett is találhatunk érveket. Egy karikatúra is nyilvánvaló elrajzolásokkal láttat meg valamit, ami fölött egyébként elsiklanánk. A költői és szónoki túlzások is arra valók, hogy az emlékezetünkben kitörölhetetlenül rögzítsenek valamit, amit nem szabad elfelejteni. Amit jó, ha a szívünkben forgatunk, amin újra meg újra eltöprengünk. Arra is érdemes persze rákérdezni, hogy miként viszonyul egymáshoz a gyűlölet és a szeretet. Már a Krisztus előtti 6. század fordulója körül élt Anakreón egyik töredékében ezt olvassuk. Szeretek és nem szeretek, megőrültem s nem őrültem meg. Ezt a témát folytatja aztán a világirodalom egyik leghíresebb disztihonja, Catullus mesteri epigrammája, a 85. Carmen, ami a kezdő szavairól az Odi et Amo címet kapta. Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem, így van ez, és a szívem élve keresztre feszít. Az arisztotelészi logika szerint két ellentmondó állítás közül nem lehet mindkettő egyszerre igaz. Anakreón és Catullus egy új világba vezetnek be bennünket, ahol a költészet megcáfolja a józan ész filozófiáját. Rámutatnak arra, hogy az emberi érzelmek világában ugyanaz a dolog önmaga ellentétét is tartalmazhatja. Megsejtik és kimondják, hogy az emberi szenvedélyek ellentmondó érzések együttes jelenlétével, érthetetlen és irányíthatatlan küzdelmével is járhatnak, ami az érintett számára is titok. Ezeknek a szerelmes ihletésű verseknek általánosabb érvényű jelentése is van, ami minden ellentétes érzelemre vonatkoztatható. Az ember élete ugyanis gyakran ilyen egymásnak feszülő érzelmek, erők keresztüzében zajlik, ezeknek a benső harcoknak a színtere a lelkünk. A görög és latin költészet gyöngyszemeitől eltérően azonban Jézus elsősorban nem érzelmekről beszél, sokkal inkább az egész emberről. Jól érzékelteti ezt a torony építésének egyáltalán nem érzelmes témája. A rövid metafora, a tervezés, a józan számítás, az emberi észszerűség és racionalitás fontosságát hangsúlyozza. Ugyanígy a támadó ellenséggel szembeni önvédelem legreálisabb módjának mérlegelése sem érzelmi kérdés. Közelebb kerülünk a jézusi üzenet megértéséhez, a Szent Ágoston nagyszabású történelemfilozófiai és teológiai művét, az Isten városa alapelvét felidézzük. Ebben kétfajta kultúra, két ellentétes mentalitás küzd egymással, az Isten szándéka szerinti és a földies civilizáció. Isten városa polgárainak jellemzője, Isten szeretete egészen önmaguk megvetéséig. A földi város elvei szerint élők ismertetőjegye ezzel ellentétben önmaguk szeretete egészen Isten megvetéséig. Ez a jézusi tanítás szíve közepe is. Nem ellentétes érzelmek hullámzásáról, vagy együttes jelenlétük egyszerre kínzó és boldogító uralmáról van tehát szó, hanem arról, hogy miként válhatunk Jézus követésére alkalmassá. Gyűlölni, megvetni magunkat és másokat, krisztusi értelemben nem kiszámíthatatlan vagy egyenesen ártó érzelmeket, gondolatokat vagy cselekedeteket jelentene, hanem egy belső súlypont áthelyezést. Ennek a dinamikáját érzékelteti Fodor Ákos haikuja a szeretetről. Kit mit nem volnál képes elengedni, azt csupán használod. A mások és önmagunk elengedése, sarkosabban fogalmazva megvetése vagy gyűlölete, csak a szabadság kezdete. Ez emel ki a használat, mások és önmagunk gépies kihasználásának és elhasználásának mókus kerekéből. Ez a függetlenség azonban Jézus követésének csak szükséges, de nem elégséges feltétele. Krisztus utánzása, imitációja ugyanis nem csak szabadság, hanem elköteleződés is. Az önmagunkról való megfeledkezés, az önátadás és az önfeláldozás titkába, az életadó szent kereszt misztériumába való bekapcsolódás. Erről van Szent Pál apostol, amikor azt mondja, hogy élek ugyan, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ezt az élményt bontja ki Loyolai Szent Ignác is a híres Suscipe kezdetű imájában. Visszaadja Istennek a szabadságát, értelmét, akaratát, emlékezetét, mindazt, amije van, egész önmagát. Cserébe csak egy ajándékot kér, Isten szeretetét, ami minden gazdagság, vagyis öröm, boldogság és beteljesült élet forrása és foglalata. Ez a Krisztust követő, Isten kezébe helyezett élet döntő fordulata. Kiemel a vagyon, a csapongó emberi érzelmek, a földies szeretet, szerelem és gyűlölet én központú erőteréből és a Szent Háromság benső életének gazdagságába hív. Mindennek új helyi értéket ad. A teremtett, megváltott és megszentelt világ iránti isteni szeretet új, eddig ismeretlen fontossági sorrendű milliójébe vezet. Kérjük őt, a hasonlíthatatlanul legfontosabbat, hogy általa és benne életünk kevésbé fontos valóságai is arra a helyre kerüljenek, amely Isten szerint őket méltán megilleti.
Ki a fontosabb? Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.